A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalma immáron új helyszínen a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív sémákról szólnak. Ezek feldolgozásával segítünk abban, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már a könyörtelen mérték hiperkritikusság sémáról beszélgetünk. Mi ennek a sémának a gyökere?
Tulajdonképpen két okra vezethetjük vissza. Az egyik, hogy a szüleink túlzó elvárása már belsővé válik, már nem külső elvárásként tapasztaljuk meg felnőtt korunkban, hanem belső mértékként és belső kritikusságként kifelé mások felé. Tulajdonképpen belsővé tettük a szüleinknek ezt a látásmódját, kritikusságát, túlzó elvárásait. A második lehetséges megoldás, ez pedig az, amikor valakinek a szégyenkezés, az önbecsülés hiánya az, ami igazán jellemzi az életét, és próbálja ezt túl kompenzálni, ellensúlyozni. Ez azt jelenti, hogy azt gondolja, hogy ő nem szerethető, nem értékes, nem igazán jó, és ezért aztán próbál túlzottan is, egy belső késztetésből kiindulva, nagyon alapos lenni, tökéletes lenni, maximalistának és perfekcionistának lenni, és minden mögött pedig az a vágya és az a gondolata van, hogy talán ha ez sikerülne, akkor szeretnének, vagy akkor talán elfogadnának, vagy akkor talán elég lennék.
Ugye nagyon sokszor beszélünk e séma kapcsán a nyomás szorításról. Minek a nyomása és minek a szorítása az, amiben él ennek a sémának a hordozója, viselője?
Akár eljuthat oda is, hogy a szó szoros értelmében fizikai tüneteket él meg, valóban érzi azt, hogy nyomás és szorítás a gyomra tájékán, a szíve tájékán, hogy bemerevedik a háta, hogy a nyaka, hogy a feje. Tehát tulajdonképpen az egész testében is megélheti ezt a nyomást, szorítást, de éppenséggel egy picit elvonatkoztatva is beszélhetünk róla, időnyomás, teljesítményszorítás és a többi.
A gyengeség és szerethetetlenség, ez a két érzés, amit ennek a sémának a hordozója érezhet. Mi az, amivel fenntarthatjuk ezt a sémát?
Általában fönntartjuk az aktív sémáinkat, nem is vesszük észre, hogy mi magunk újból és újból létrehozunk olyan helyzeteket, vagy belelátunk, vagy fölnagyítunk, kiprovokálunk olyan szituációkat, amelyekben a sémánk eleven maradhat. Kétségkívül azt mondhatjuk, hogy amikor ez a séma erőteljesen megjelenik valakiben, akkor ennek a sémának van egy logikája, mindent vagy semmit logika, vagyis, számára a 100% az egyedül elfogadható, a minimálisan jó, és a 99% az pedig már az ő szubjektív megélésében elégtelen, és nulla. Tehát például ezzel a gondolkodásmóddal fönntarthatjuk ezt a sémát. Illetve ennek a sémának a belső logikáját nagyon alaposan jellemzi az, hogy aki benne van, azt éli át, hogy a kicsi nem elég. A bűnös, a gyönge, a gyarló, az esendő szerethetetlen, elfogadhatatlan. Ezért természetesen, mikor ezek a gondolatok eluralkodnak rajta, hogy így nem is lehetek jó, nem is szerethet senki, tulajdonképpen a saját gondolkozásmódjával már is fenntartja és megerősíti ennek a sémának a belső világát.
Mi az a háromféle cselekvésben adott válaszom, amit adhatok erre a sémára?
Mint minden sémára, tulajdonképpen nem a séma részeként, hanem ahogy mondod, a sémára adott válaszként. Lehetséges az, hogy egyszerűen nyakig merülök a séma logikájába, és ez akkor azt fogja jelenteni, hogy egy belső késztetésből kiindulva maximalista leszek és perfekcionista, esetleg mind a kettő, és és nem reflektálok arra, hogy ez túlzás, nem teszem kritika tárgyává saját magamat, abból a szempontból, hogy nem lehetséges, hogy kevesebb is elég volna. Ezt nem teszem, hanem egyszerűen csak rohanok és küzdök, és űz engem ez a belső kényszer, nyomással és szorítással együtt, és én tulajdonképpen sosem érem utol magamat. Ez az egyik. A másik, hogy megpróbálok elkerülni minden olyan helyzetet, ami kiválthatná belőlem a sémának megfelelő érzéseket, élményeket, nyomás, szorítást, és nyilván az elégtelenségnek az élményét, a szégyenkezést, akár, és a többit. Tehát akkor elkerülök minden olyan helyzetet, amelyben én azt gondolom, hogy itt valamiféle teljesítményt kellene fölmutatnom, valamit itt tudnom kéne nyújtani, vagy előadni. És a harmadik, amikor pedig túl kompenzálunk egy sémát. Ugye a sémának az alap sodrása ez, maximálisan, tökéletesen. És akkor inkább átállok a másik oldalra, és úgy teszek, hogy engem ez mind nem érdekel. És akkor megpróbálok úgy valahogyan életben maradni, hogy hanyag leszek, és nem törődöm.
A minap hallottam valakiről, akinek egy nagyon jó állása volt, egy marketing szakember volt egy csatornánál, és aztán egyszer csak gondolt egyet, és elment vitorlázni. Vitorlás hajóra körbeutazni a földet. Azt gondolnám, hogy ez is egyfajta túlkompenzálás, hogy eddig munkaalkoholista volt, és most pedig a szabadság, úgymond a szabadságot választotta.
Nézhetjük így is, de kétségkívül, mikor valaki életmódszerűen valami egészen más tesz, annak más okai is lehetnek. Például azt mondod, hogy egy marketing szakemberről van szó, nagyon könnyen ki lehet égni a marketinges világban. Egy céges világban a kutatási eredmények szerint, akár hogyha megfelelő tényezők ott kifejthetik a hatásukat, egy hónap alatt ki lehet égni. Most, hogyha valaki sok évig, egy évtizedig is, főleg esetleg nagyon igényesen, vagy nagyon sok időt dolgozva, akár a pihenésből, vagy az emberi kapcsolataiból, vagy a szó legnemesebb értelmében az élet élvezetéből nem sokat megengedve magának végzi a munkáját, akkor könnyen elképzelhető akár az is, hogy annyira megcsömörlik, hogy ilyen értelemben átáll valamilyen egészen más életformára.
Hogyha már a kiégést említetted, a kiégés miért fenyegeti az esémával küzdőket?
Erre a sémára jellemző az, hogy nagyon sokan, akik a belső világától indítatva élnek, érthető módon, ahogy ezt szoktuk mondani, munkaalkoholistává válnak. Hiszen éppen a rengeteg teljesítés mérték telenül jellemzi őket, akkor tehát éppenséggel egy olyan világot alkotnak és egy olyan világban élnek, aminek aztán az lesz a jellemzője, hogy teljességgel kizsigerelik magukat. Olyan tempót diktálnak maguknak, ami tulajdonképpen egy elviselhetetlen tempó.
Vannak olyan szakmák, amiket kimondottan fenyeget a kiégés veszélye?
Egyrészt azt mondhatnánk, és talán ez a fontosabb üzenet, hogy a kiégés fenyegethet szinte bárkit. Tehát talán a legreálisabb azt mondani, hogy nem érdemes szakmákat mondani, mert mindenkit fenyegethet. Mondok akkor csak néhány jellegzetességet. Például egy krónikus beteget ápolót jellemezhet a kiégésre vonatkozó veszélyeztetettség. De egy édesanya is kiéghet, és egy nagymama is kiéghet, és természetesen minden segítő szakmában élő kiéghet, de például monoton munkát végzők is kiéghetnek, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen a kiégésre való lehetőség annak se vége, se hossza, bárkit fenyegethet a kiégés. Ezzel együtt persze mondhatjuk azt, hogy a segítő foglalkozásúak egy kicsit talán jobban fenyegetettek, de egész meglepően mondhatjuk azt is, hogy már a segítő foglalkozást tanulók, tehát a főiskolások, egyetemisták elég nagy százalékban mutatják a kiégés valamelyik tünetét, valamelyik szakaszának a jellemzőit. De, hogyha megint csak azt akarjuk mondani, hogy de akkor kiket úgy nagyon és igazán, akkor például mondhatjuk azt, hogy Magyarországon az egészségügyben dolgozókat, és még azon belül is például a pszichiátrián tartósan dolgozókat. Nagyon fenyegeti a kiégés.
És hogyha már kiégésnél tartunk, ugye akkor mik a kiégés hátterében felfedezhető alapvető jelenségek?
Jó pár ilyen jelenségről lehetne beszélni. Az első, amit érdemes megemlíteni, az az, amit így foglalhatnánk össze, hogy az ilyen személy nagyon eleven már belső ideálokkal, eszményekkel, és számára nagyon fontos eszmékkel él. Ez tulajdonképpen nagyon is rendjén való. Már nem erkölcsi értelemben, hanem a személyiség szempontjából egészséges, hogy egy személyiségnek a részét képezi az, hogy vannak ideájai, hogy vannak nemes céljai, hogy vannak eszményei, hogy igényes, és vannak olyan célkitűzései, amelyek a jelenkori önmagát meghaladó célkitűzések. Tehát tulajdonképpen, hogy ilyennel valaki rendelkezik, ez nagyon helyes, nagyon is érthető és egészséges. Hol kezdődik a veszélyeztetettség? Ott, hogyha ezeket az ideálokat és eszményeket valaki mindenféle, most mondjuk így ezzel a kifejezéssel, mindenféle érzékeny önreflexió vagy kritika nélkül elvárja magától. Vagyis ez alatt azt értjük, hogy ő egy eszményt nem eszménynek tart, hanem egy olyan realitásnak, aminek ő itt és most meg kellene felelnie.
Tudunk erre példát mondani? Hogy mik lehetnek ilyen eszmények, amiket ilyen ábrántként kergetünk?
Például valaki azt mondja, hogy ha én keresztény vagyok, akkor az azt jelenti, hogy nekem tökéletesnek kell lennem. Ez egy lehetetlen elvárás saját maga felé, hiszen nem arról van szó, hogy néha tökéletesek vagyunk, és néha nem, mert hogy tökéletlenek vagyunk. Nem tudunk tökéletesek lenni. Az lehetséges, hogy egy munkánkat nagyon jól elvégezzük, vagy éppenséggel a mai nap nem követünk el bűnöket, akár még esetleg bocsánatos bűnöket se, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletesek lettünk, hanem azt jelenti, hogy van egy jó napunk, amikor az igyekezetünknek valóban nagyszerű gyümölcsei termettek, de tökéletesek sose leszünk. Vagy hibátlanok sose leszünk, előbb-utóbb mindig hibázunk. És ezért például, hogyha valaki akár Jézusnak a mondását, hogy legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes, úgy értelmezi, hogy ez egy elvárás, aminek itt és most ő neki meg kellene felelnie, főleg mint valami alapelvárás, mint valami minimum, ami egy keresztény embert minimálisan is jellemez, akkor elviselhetetlen, és ráadásul lehetetlen elvárásokat támasztott maga felé. Tehát akkor mit mondhatunk, hogy hogyan érvényes, hogyan reális az ideál vagy az eszmény? Célként, eszményként, tehát tulajdonképpen reális, mint eszmény, reális, mint cél, de irreális, mint valami, aminek nekem itt és most meg kellene tudnom felelni.
Milyen érdekes, hogy saját magadat hoztad példának, de akár egy szorongó gyermeket is hozhatunk példának, aki a szorongását mondjuk edzéssel szeretné oldani. Mert ugye, hogy általában azt is el szoktuk mondani, hogy egy-egy sémát hogyan lehet feloldani. És ennek egy jó feloldása, hogy mondjuk egy belső szorongó gyermek elmegy edzésre, ahol viszont pozitív dolgok érik. És ebből mondjuk gyümölcsök születhetnek számára.
A mozgás főleg gyerekkorban hallatlan jelentőségű. Valóban nagyon jó, hogyha egy gyerek, serdülő, és persze a felnőttek is, de a gyerekeknél még inkább igaz ez, hogy egész természetesen megtanulnak a testükkel bánni. És a szorongás oldásnak egészen természetes, tulajdonképpen egy gyerek számára magától értetődő formáit gyakorolhatják, és erre engedélyt adunk nekik. Teret biztosítunk rá. És nem állandóan azt kell hallaniuk, hogy ne légy már izgága, üljél már a fenekeden, miért vagy olyan, mint egy sajtkukac, miközben tulajdonképpen lehet, hogy természetesen, ahogy ezt szoktuk mondani, ösztönösen éppen a jó irányban haladna, és a saját szorongását a lehető legnormálisabb gyermekmódra próbálná oldani, ez pedig a mozgás.
Tovább megyünk a kiégés hátterében felfedezhető alapvető jelenségekkel. Azt mondtad másodikként, hogy kimagasló teljesítményre törekszik, de nem csak, hogy törekszik, hanem szakadatlanul ezt teszi.
Igen, valóban itt nagyon fontos a megfogalmazásnak az árnyaltsága. Még tulajdonképpen, amit mondasz, még belefér. Rendben van, szakadatlanul törekszem egy magas teljesítményre, jó nívóra. Azt mondhatjuk, hogy na, tulajdonképpen még ezzel sincsen probléma. Hol jelentkeznek itt a problémák? Mindig, mintha kisbetűs részben lennének elrejtve a nehézségeink. Ott, hogy azt mondja, hogy akkor a kimagasló teljesítménynek mindig egyenes vonalúnak kell lennie. Abban soha semmiféle hullámzás nem jelenthet meg. Vagy azt mondja, a kimagasló teljesítményre törekvésnek olyan döntően nem csak egyenes vonalúnak, hanem olyan mindenféle hullám völgyet nélkülöző fejlődésnek kell lennie, amiben mindig fejlődünk, és mindig növekszünk, és mindig előre jutunk, és mindig egyre jobbá válunk. Na, itt kezdődik az irrealitás. Mert az ebben a sémában vergődő valaki, akit ezért aztán jellemez az, hogy ő akár munkaalkoholista, akkor azt is jelenti mindez, hogy fokozottan veszélyeztetett a kiégésben, föntarthat magában egy olyan képet a magas teljesítményről, vagy a fejlődésről, hogy az mindenféle hullámvölgyek nélkül, mindenféle döccenő nélkül, egyenes vonalúan mindig és mindig egyre magasabb színvonalú. Ez pedig irreális.
Megakadályozhat ebben bennünket az, hogyha rész célokat tűzünk ki, és rész eredményeket várunk magunktól? Tehát nem egy óriási, nagy, hatalmas, beláthatatlan és teljesíthetetlen célt tűzünk ki, hanem apránként haladunk arra fele?
A részcéloknak a kitűzése azért jelenthet segítséget, mert tulajdonképpen minden részcél elérésekor beiktathatunk egy pihenőfázist. Hiszen, ha elértem ott egy célt, akkor megállhatok egy kicsit örülni. Olyan lehet ez, hogyha képekben fogalmazzuk meg, hogy nem egyszerűen csak föl akarok jutni a hegy tetejére, hanem azt is megnézem, hogy lesz néhány olyan pihenő hely közben, ahol megállok, ahol szétnézek, ahol gyönyörködök a tájban, ahol eszem néhány falatot, iszok egy jó ízűt, ahol az úti társaimmal beszélgetünk egy kicsit, ahol kifújjuk magunkat. Vagyis azt lehetne mondani, hogy megyünk fölfelé, haladunk fölfelé, 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 majd pedig megállunk, és ott van egy kis fensík. Ott nem megyünk följebb, hanem ott időben is állunk egy kicsit. Előrejutásban sem jutunk előre, hanem tulajdonképpen ott maradunk azon a szinten, de közben persze nem veszítjük szem elől a célunkat. Azt, hogy még legalább három ilyen pihenőn keresztül szeretnénk aztán a csúcsra fölérni.
És gondolom, hogy ez is egy eredmény, tehát ez is egy öröm, hiszen az is fontos az esémában szenvedőnek, hogy legyen visszajelzés, legyen siker És akkor gondolom, hogy egy ilyen részeredmény is sikernek számít.
Igen, megélheti sikerként vagy eredményként. Arról nem is beszélve, hogy végül is az elégedetlenséget azzal is fönn tudjuk tartani, ha soha nem állunk meg pihenni, vagy visszanézni az eredményeinkre. Hogyha azt mondjuk, hogy kizárólag az a nagyon-nagyon végső cél lehet számomra örömforrás, akkor tulajdonképpen megfosztom magamat attól, hogy az úton minden egyes lépés valamiképpen egy visszajelzés legyen számomra, hogy hiszen jó úton járok, hiszen a célom felé haladok, tehát az irányom is megfelelő, és ezért megengedhetem magamnak, hogy jól legyek.
És ez akár kigyógyíthat bennünket ebből a sémából, vagy segíthet a gyógyulásban?
Segíthet a gyógyulásban, és persze, főleg akkor, hogyha ezt nem csak egyedül tesszük, hanem vannak vándortársaink, tehát olyanok, akik tudnak velünk együtt örülni, akik ugyanúgy megengedik maguknak, hogy most megálljunk. És tulajdonképpen akár azt is mondhatnám, hogy elcsábítanak bennünket egy kis pihenésre, hogy engedélyt adnak nekünk és maguknak arra, hogy ünnepeljünk.
Akkor az esémában szenvedő, ugye akire mondtuk, hogy állandóan szalad teljesítmény és időszorításban, akkor ez egyfajta gyógyulási folyamat, hogyha akár egyedül, akár társakkal egy kicsit pihen, és kicsit megáll, és kicsit visszatekint a saját eredményeire.
Igen, pontosan így van. És lehet, hogy ő neki felnőtt korában, akármilyen furcsán is hangzik, valahogyan meg kell tanulnia örülni. Meg kell tanulnia élvezni az életet. Mert ezek a személyek nem nagyon élvezik az életet. Hát hogy is élvezhetnék, mikor éppenséggel azt élik meg, hogy elégtelenek, hogy amit tesznek nem elég jó, vagy nem elég minőségi, vagy hogy éppenséggel jó, de hát még mennyi mindent el kell érniük. Van igen úgy, hogy valakinek felnőtt korban érdemes megtanulnia néha megállni és élvezni az életet.
Köszönöm szépen a gondolataidat, innen folytatjuk a jövő héten, akkor is tartsanak majd velünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője Gerben Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.